Volt megszáradt Móna Winterbőrén, és apró golyócskákká ugrott össze. A golyócskák megremegtek, mintha élő lények lennének, aztán legördültek róla. Mire Móna a kezére pillantott, már nem volt rajta semmi. És a kicsi nyakán sem. Sőt, a sebe sem volt látható, amelyet pedig néhány másodperccel ezelőtt Zombori még megfigyelhetett. Úgy összeforrt, mintha napok múltak volna el a sebesülése óta. – Úristen! – suttogta a kezére pislogva Móna Winter. – Úristen! – Még mindig azt akarja, hogy menjek a korongokért? – kérdezte folytott hangon Julia van der Haas. – Még soha nem akartam ennyire semmit! – liegte Móna, csak úgy kapkodva a levegőt az izgalomtól. – Úristen, ennek összefort a sebe, maguk is látták? Megtörölgette a homlokát, miközben igyekezett úrrá lenni hangja remegésén. – Kimennek a folyosóra, és megkeresik azt a szobát, ahol a korongokat őrzik. Maga a Julia kezébe vesz kettőt, és idehozza nekem. Nem többet, csak kettőt. Kérdezd meg tőlük, Nikol, vannak-e a raktárokon kívül máshol is korongjait? Lamás doktornő nemet intett. Helyes. Most jön a feladat nehezebbik része, Julia. Meg kell keresnie a hátizsákomat. Ott kell lennie abban a folyosóban, amely ide a föld alá vezet. Betettem egy ablak mélyedésbe. Lamás doktornő majd megkeresi, igaz? Lamás doktornő bólintott. Zombori meghökkenve tapasztalta, hogy a lány orrából vér szivárog az állára. Lamás doktornő megsebesült, kiáltotta Móna Winter felé. Törölje meg az orrát, legyintett türelmetlenül a katonalány. Minden szarkis orvézéssel nem küldhetem gyengélkedőre. Tehát megkeresi a hátizsákomat és kinyitja. Tud követni? Julia van der Haas bólintott. Ha kinyitotta, talál benne egy fémcsövet, csillogó cső, az oldalán digitális kijelzővel. Érti, amit mondok? Nem vagyok hülye, morogta Julia van der Haas. Nem fogja elhinni, de 7 akadémia tüntetett ki. Katonai bizonyára nem volt közöttük, mondta némi humorral Móna Winter. Megfogja a csövet, nem a másikat, mert egy másik is van a háti zsákomban, csak azon éppen nincsen kijelző, s beviszi a többi korong közé. Miután a kettőt már kihozta a raktárból. Világos? Világos. Ráhelyezi a korongokra, majd a cső oldalán látható piros gombot 5-ször megnyomja. Nem 4-szer, nem 6-szor, hanem 5-ször. Oké? 5-ször, bólintott Julia van der Haas. Aztán szedi a lábát Lamás doktornővel együtt. Ha ezek a kis férgek akadályoznák a munkáját, leszelem a főpapjuk fejét. Kíváncsi lennék rá, vajon visszanője a helyére? Zombori sóhajtott, és azon törte a fejét, mi az ördögöt csináljon. Bár hatásos volt a titkos fegyvere, Julia van der Haas, végül mégiscsak vereséget szenvedett. Az életét nem kell ugyan féltenie, bár a végén még majd kiderül, hogy ez az őrült némber őket is el akarja tenni lábalól. – Felkelthetem? – kérdezte az angolra bökve az ujját. – Keltse! – mondta jó indulatúan Móna Winter. Zombori az angol felé hajolt, aki éppen abban a pillanatban nyitotta ki a szemét. – Jó reggelt, uram! – vigyorgott rá savanyúan Zombori. – Ma reggel lágy tojást kér, vagy keményet? Az angol köhögött és Monára pislogott. – Egyszer még kinyírom, meglátja! Aztán Sophie-ra ugrott a szeme. A lány már magánál volt, és a nyakára szorította a tenyerét. Az ő vére bezzeg nem vált gömböcskékké, mint a kicsié, hanem ott maradt a bőrére kenődve. Jöjjön ide, Winston! Sir Winston mozdult volna, hogy magához ölelje a lányt, de ebben a pillanatban Julia van der Haas bukkant fel a három paptól kísérve a bejárat négyszögében. Közömbös volt az arca, de Zombori azonnal észrevette, hogy nincs rendjén valami nála. Túlságosan is kiszámított volt minden mozdulata, mintha nem saját jó szántából cselekedne. Nem is úgy cselekedett. Ez persze csak akkor derült ki, amikor Móna Winter a professzorasszony felé kiáltott. – Minden rendben, Julia? – Ezek voltak az utolsó szavai életében. A korong, amely a papok közül röppent felé, Olyan sebesen vágódott le rá, hogy moccanni sem volt ideje. Szittárta a karját, aztán úgy állt még néhány másodpercig a helyén, mint egy furcsa formájú, vért lövelő szökőkút. Zombori ordított, Sir Winston is ordított, Sophie Mathieu a nyakára szorította a kezét és visított. Julia van der Haas nem visított, csak állt sápadtan, merev tekintettel nézve rájuk. És nem visított Pamela Palmer sem. Ehelyett Mona Winterhez ugrott és megpróbálta átkarolni. Aztán visszarántotta a kezét, amikor rájött, hogy minden hiába, egy fej nélküli halottat nincs miért ölelgetni. Maradjanak a helyükön, különben végük! Hallottak egy kemény hangot a bejárat felől, majd a három pap mögött feltűnt Javier Fortunio doktor és Lamarche doktornő. A doktornő szája szélén tovább vastagodtak a vércsíkok. Úgy tartotta a fejét, mintha ő is el akarná veszíteni. Mintha csak az érkezésükre várt volna, Salazar doktornő feltérdett a kövön, és a bejárat felé nézett. – Na végre! – kiáltotta Fortunio doktorra. – Hol a pokolba volt idáig? – Ez meg... Ő is? Talán... nyöszörögte Sophie Mathieu annélkül, hogy egyetlen pillanatra is eleresztette volna a nyakát. Sir Winston bólintott. Ő is, Sophie, ő is. Maga ezt tudta? Az angol ismét bólintott. Legalábbis sejtettem. Mr. Zombori elbeszélése szerint hárman voltak, akik megölték Reginald Austint. Lamarche doktornőre, pontosan ráillik a leírás. A kicsi nem érdekes, bármelyikük lehetett. Az az úr pedig, aki velük volt, Fortunio doktorra hasonlított. Nézze csak az orrát. Maga azt is tudta, hogy elő fog kerülni, és ismét fel akarnak áldozni bennünket? Tudtam, bólintott az angol. És mégsem tett semmit ellene? Dehogy nem tettem, mondta az angol. Zombori és Pamela Palmer mit sem hallott a szavaikból. A kicsik újongó trillázása minden más hangot elnyomott. A dobok ismét peregni kezdtek, és a sipok is a győzelmet hirdették. Immár a végső győzelmet. Salazar doktornő feltápászkodott és felemelte a földre zuhant főpapot. A pap fejéről leesett a tollkoronája, ezt igyekezett remegő ujjaival a fejére illeszteni. Zombori most látta csak, hogy hosszú, holló fekete haja van, mint az indiánoké. Az arcából azonban ezúttal sem látott semmit a festéktől. Valamennyien tudták, mi következik. A kicsik megragadják őket, az áldozó padra fektetik, és ezzel végre lezárul életük utolsó fejezete. Nincs már senki, aki kiszabadítsa őket. Zombori a kőlapra pillantott. A hold fele már túlhaladt a peremén. Gyorsan el kell végezniük az áldozatot, ha azt akarják, hogy Holdisten kedvét lelje benne. Mert Zombori valahogy biztos volt benne. Holdisten csak annak az áldozatnak örül, amely önkéntes, és addig következik be, amíg a hold el nem tűnik a kőlapról. Hirtelen eszébe villant egy hasonló kőlap Teotihuacánból, amelynek még nem sikerült megfejteniük a funkcióját. Istenem, de jó kis cikket írhatna róla, ha életben maradna. De nem marad abban. Ő már ellőtte minden puskaporát, és nagyon úgy néz ki, hogy az angol is, hiszen senki sem maradt már, aki a segítségükre siethetne. Pamela Palmer hozzásimult, és az arcához dörgölte könnytől nedves arcát. – Meg tudsz nekem bocsájtani, Steve? – Miért kellene megbocsájtanom? – Hogy úgy tettem, mintha nem szeretnélek. Mona Winter rábeszélt. – Okosan tetted, Pam. Az egy jó esély volt. Kár, hogy kimaradt. Talán mégiscsak meg kellett volna egyeznünk vele. Ezt elszúrtuk, Steve. Ezt el, Pamela. Most meghalunk? Erre Zombori nem akart válaszolni. Lázasan kutatott az agya valamilyen megoldás után. Ekkor bekövetkezett, amire számítottak. A kicsik elkezdtek feléjük rohanni. Egyetlen pillanatra sem hagytak fel a trillázással, a dobolással és a sipolással, mintha akadályként állíthatták volna a hangzavart a rohanó idő útjába. A dobok puffogtak, a sipok víjogtak. Elkövetkezett hát végre az áldozat ideje. Holdisten megkapja a várva várt szíveket. A három pap ott